Keresztény Közéleti Akadémia.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, szerdahelyi Csongor vagyok. Besnyön, a Fehérvári Egyházmegyében egy régi plébánián beszélgetek Stoffán Györggyel, aki civil ember, de az egyházban, az egyházért él, tevékenykedik nagyon régóta, és hát ez egy megüresedett plébániája az egyházmegyének, és bérli a plébániát, és innen fejti ki sajtóapostoli tevékenységét. Kedves György, mondd el, hogy hogyan kerülsz ide?
Ennek egy egészen egyszerű története van. Gyermekkori jó barátom a pusztaszabolcsi plébános, akinek filiája Besnyő, és egy alkalommal találkoztunk a kelenföldi pályaudvarnál, és beszélgettünk a munkájáról, akkor tudtam meg, hogy itt plébános pusztaszabolcson, és kérdeztem tőle, hogy megüresedett plébániai épületek vannak-e, hiszen az, hogy ő kijár más területekre is pasztorálni, ez azt jelenti, hogy ott nincs pap. És akkor Nándi atya mondta, hogy jöjjünk le hozzá, nézzünk meg egyet, mutat egyet, és ha kell, akkor nagyon szívesen 50 évre bérbe adja. És hát ez így is történt, lejöttünk, körülnéztünk ebben a házban, ahol a fű belül nőtt, az ablakokban nem volt üveg, és Nándinak a legnagyobb megdöbbenésére azt mondtam, hogy igen. Jövünk, elvállaljuk, csináljuk, rendbe hozzuk az épületet, és így kerültünk ide, de hát azóta is folyamatosan hozzuk rendbe az épületet, mert egy ilyen vidéki háznál, egy ilyen több mint 100 éves kúriánál nincs olyan, hogy most befejeztük, most vége, most minden rendben van.
Hány éve vagy itt?
17. éve.
Egy ligetes, kedves falu szemben a templom, amely nem túl régi.
1897-ben építette Wimfen Siegfried, az első fia születésekor hálából. A feleségének egy nagyobb összeget adott, aki nem a családi ékszereknek a gyarapítására használta ezt a pénzt, hanem a puszták népének építette föl a ma magyarok nagyasszonya titulusú istenházát, egy tiroli stílusú gyönyörű templomot.
Puszták népét említed, nem Tolnában vagyunk, nem Ijés Gyula közvetlen szülőföldjén, de nagyjából az a táj, ez a Fehérvári Egyházmegyének a déli része, és hát nem egy ősi falu ez is puszták népe által lakott volt, tehát cselédek otthona volt ez?
Igen, négy pusztából állt ez a terület, mind a négy pusztának az egyház által fenntartott iskolája volt, külön tanítókkal, ez egy nagyon érdekes dolog, és a régi leírások szerint Wimfen grófnő minden karácsony este meglátogatta az összes cselédet, és az összes cseléd gyermeknek adott ajándékot, illetve a szülőknek is, nem rászorultság miatt, hanem szeretetből. És aztán ezek a puszták később 1950-ben váltak faluvá úgy, hogy lépésről lépésre megszüntették a pusztákat, és beköltöztették egy központi területre, gyakorlatilag a templom köré a puszták népét, és ehhez még ide jöttek Bodonyból azok az emberek, akik akkor ott nem tudtak munkát találni, akik ott kincstelenek voltak, és annak idején itt találtak munkát a Wimfen birtokon, mint summások.
Mint egy igazi lokálpatrióta, egy ős besnyői olyan szeretettel és olyan sok információ birtokában beszélsz erről a településről, de budai fiú vagy, Margit körút környékén nőttél föl, úgy tudom, és a munkásságod meg az élményanyagod nagy része a Margit körúti ferences plébánia, ferences kolostor köré szövődik.
Igen, ez így van, ez nálunk családi tradíció. Édesapám is ott nőtt föl a környéken, a Ganz utcában, és ő is a ferencesekhez kötődött gyermekkora óta. Később aztán Szabó Szerén atyának, aki az egyetemi lelkészséget vitte a háború végén és után, és akit aztán később a kommunista diktatúra elüldözött Magyarországról. Az édesapám az ő titkára volt. És így mi is, mint budaiak, budai édesanyám részéről svábok. Gyermekként, én 4 éves koromban minisztráltam először a budai ferences templomban, még Paskál atyának és Ahiles testvérnek az oktatása után.
Mielőtt közvetlenül rólad lenne szó, még édesapádról szeretnélek kérdezni, mert a ferences, 7 ferences vértanú boldoggávatási pere zajlik, most már Rómában, a kongregációnál van, a magyarországi szakasz lezárult, és A Peranyagban, ahogy böngésztem egyszer, találkoztam Stoffán György nevével, akkor még nem volt világos, téged ismertelek már régről, de hát gondoltam, hogy nem te vagy, de nem voltam biztos benne. Tehát édesapád a háború alatt, háború után ismerte, hogy hogyan zajlott az élet, és ismerte az akkori plébánost is, róla számolt akkor ő be.
Igen, ez így van. Édesapám, mint említettem, gyermekkora óta, gyermekkorát ott töltötte a ferenceseknél. Ugyanaz a sekrestés testvér, Ahilles testvér keze alatt, mint akinek a keze alatt mi nőttünk föl. És gyermekként nagyon sokat volt ott a háború alatt is. És ez egy nagyon érdekes dolog, amit többször is elmesélt, és az életünkben mi is tapasztaltuk ezt a ferences szellemiséget, ezt az önzetlen segítőkészséget, amikor a konyhás testvér odament az akkori plébánoshoz a háború alatt, és ahogy a ferencesek népkonyhát tartottak fenn, akkor megkérdezte a konyhás testvér, hogy mit csináljunk, Várdián atya, mert az élelmiszer készletünk merülőben van. És kérdezte a plébános atya, hogy házfőnök, ő házfőnök volt, hogy meddig tudunk még enni, és enni adni. Azt mondta a konyhás testvér, hogyha fenntartjuk a népkonyhát, akkor egy nap. Ha csak mi eszünk, akkor egy hét. És erre a Várdián atya azt mondta, hogy addig eszünk, amíg a híveink.
Christen Raphael volt ez a plébános házfőnök, akkor azt hiszem.
Igen, így van, Raphael.
Egyike a vértanúknak.
Így igaz, így igaz.
Mikor születtél?
Én 1958. január 16-án születtem.
És azt mondod, hogy 4 éves korodban már minisztráltál. Achilles testvért említed. Legendás, ma is van egy Achilles, horvát Achilles a rendben, egy fiatal atya, aki sok évig volt plébánosa a Margit körötti templomnak, tavaly szeptembertől Szombathelyen van, és kérdeztem egyszer tőle, hogy hát miért Achilles egy ilyen pogány hangzású, mitológiai görög név, hogy miért Achilles, ki volt Szent Achilles, és akkor nem azt mondta, hogy ki a védőszentje, hanem azt mondta, hogy hát volt egy olyan ferences testvér, akinek ő nagyon sokat köszönhet, és ez az Achilles testvér, aki miatt ő ezt a nevet fölvette. Mesélj nekem Achilles testvérről, aki neked pótapukád is volt bizonyos értelemben sok szempontból talán.
Igen, én azt hiszem, hogy az egész akkori kolostor pótapukája volt az összes minisztránsnak ott, nem csak Achilles testvér, hanem Paskál atya, aki egy tényleg legendás Kassáról átmenekült ferences atya volt, aki a hittant tanította a gyermekeknek. Achilles testvérről sokat nem tudunk mesélni. Tehát többször beszélgettünk a régi minisztráns társakkal is, és ő egy olyan szelíd és alázatos ember volt, aki a szeretetével nevelt. Ő nem szidott, ő mindig tanácsokat adott, tehát ő nagy tettei nem voltak, az egész élete volt nagy.
Hát ez az igazi. De úgy tudom, hogy magasra tette a mércét, tehát akárki nem minisztrálhatott, tehát kellett tudni, hogy mit kell csinálni az oltárnál.
Ez így igaz, a vizsgáztatott is bennünket, és a magatartástól volt függő, hogy balbelső vagy jobbelső volt-e az ember, tehát kivihette át a miszálét, a misekönyvet egyik oldalról a másikra, még ugye a régi latin szertartás szerint mindennek megvolt a szigorúan szabályzott rendje, és vannak jó régi sztorik, amiket szívesen elmondanék, mert például az egyik, Paulin testvér kezelte a borospincét, és Hát, hogy minisztránsként litánia előtt, ugye minden nap volt litánia. Tehát ez a régi ferences hagyomány szerint májusban a májusi litánia, júniusban Jézus szíve litánia, egyéb hónapok, októberben a rózsafűzér. Ez Szent Mise előtt volt mindig, és ott mindig a gyerekek rengetegen voltunk, akkor rengetegen voltunk. És egyszer Paulin testvérhez lementünk a borospincébe, vagy kollektívan, és mindenkit megkínált Paulin testvér egy pohár borocskával, egy ilyen fél decinyi bor volt. És
gondolom, nem 4 éves voltál akkor.
Nem, akkor már 6-8. És ennek a bornak az volt a következménye, hogy végig röhögtük a litániát. És hát Ahilles testvér ezt bentről nézte.
A zsekrestjéből nézett ki a szentély fele.
Így van. És amikor bementünk a zsekrestjébe litánia után, akkor kb. 3 másodperc alatt 8 minisztráns lepofozott. És hát örültünk, hogy ennyivel megúsztuk, és nem mondja el a szüleinknek, mert ő nem volt egy ilyen árulkodó.
És a pincemester Paulin testvér nem kapott a pofonból?
Ő orgonált.
Megúszta?
Ő megúszta. Na de hát ezt nem is, Paulin testvért nem árultuk el. De a pofonok után, mikor levettük a minisztránsvát, akkor Ahilles testvér már ott volt egy marék cukorra, és mindenkinek adott egyet, mert azonnal meg is bánta, hogy minket megfegyelmezett. Jogosan, teljesen jogosan.
Tehát te gyerekkorodban még, bár hát ezek a kommunista évtizedek voltak, nem volt teljesen, sőt, egyáltalán nem volt szabad az egyház, de valahogy egy különleges aurája maradt meg ennek a Marit körúti rendháznak, ahol fiatalabbak, idősebbek elég sok atya lehetett, és hát akkor még a minisztránsoknak sok dolguk volt, mert minden mellékoltárnak meg volt talán a funkciója, tehát nem csak egy oltárnál ment a konzervatőr szentmise, hanem egy hétköznap reggel ottan minden oltárnak lett gazdája, nem?
Hát hétköznap hajnalban sokat voltunk korán reggel, mikor nyitotta a templomot Ahilles testvér, akkor mi már ott voltunk, és megrázó élmény, nagyon megrázó élmény, és a mai napig borsózik a hátam és a hideg futkos rajtam, amikor láttuk azokat a munkás, tudós papokat, akik mici sapkában, munkásruhában jöttek a sekrestjébe, beöltöztek miseruhába, és egy-egy mellékoltárnál végezték el a napi szent miséjüket.
Azért ezt meg kell magyarázni, mert a mai hallgatók közül nem mindenki tudja, hogy kik ezek a mici sapkás munkáspapok. Rengeteg pap kiszorult a legális egyházi tevékenység köréből. Szerzetesek, meg világi papok is voltak ilyenek, valami politikai vagy egyéb okból, csak azért, mert fiatalokkal foglalkozott, megvonták a működési engedélyt, és ő számukra kínált misézési lehetőséget hajnalont a ferences templom Budán.
Igen, a ferences templom és Ahilles testvér, na meg a konyhás testvérek is. Ugyanis amíg ők végezték a szent miséjüket, mi ahányan voltunk, hát annyian kimentünk minisztrálni ezekhez az atyákhoz, és közben a sekrestjébe lejött a konyhából a konyhás testvér, és az aktatáskába dugta be a 10 órait ezeknek a tudós embereknek. Azért mondom, hogy tudós emberek, mert volt gimnáziumi matematika tanár, történelem tanár, ciszter, ferences, piarista, premontrei, tehát egy teljesen vegyes társaság, és élmény volt velük beszélgetni. Nekik is élmény volt, hogy szólhattak fiatalokhoz, mert abból állt az életük addig, amíg a kommunista diktatúra el nem tiltotta őket. Tehát ez egy csodálatos élmény. A másik csodálatos élmény pedig az, hogy annak idején gyerekkorunkban, amikor elmentünk gyónni Mór atyához, Lipót atyához, akkor nem azzal foglalkoztak ezek az atyák, hogy mi milyen bűnöket követtünk el, mondtak egy pár szót, hogy viselkedjünk, és utána oktatták a gyóntatószékben a történelmet. A magyar történelmet, az egyház történetet, és ez egy csodálatos dolog. A mai napig vannak a fejemben olyan források, és abból táplálkozom, amiket akkor és ott hallottam a Margit körúton. Tehát az én életemet a ferences szellemiség, a ferences emlékek, a szeretet, az önzetlenség, az alázat tölti ki, és igyekszem aszerint élni. Persze nem mindig sikerül, mert az ember gyarló, de alapvetően ez határoz meg.
És a munkásságod ezt akarja meghálálni, amit akkor kaptál, és ebből forrásozik előttem. Van most egy tervezett kötetednek a munkapéldánya, A barátok konyhája, szakácskönyv, receptek és emlékek a 20. századból, a ferences rendházak konyhaművészetét, szokásait, és sok-sok anekdotát örökítesz meg ebben a könyvben. és hát más kiadványai is vannak, emlékszem rá, hogy szép kis köteted van, amely az erdélyi ferences helyeket mutatja be. Hogyan kezdődött ez? Azt tudom, hogy ferences diák voltál, és a rendszerváltozás táján kezdtél el újságírói, szerkesztői, riporteri munkásságot folytatni.
Hát az én sajtós életem, az ugye te tudod nagyon jól, mert te akkor ott már státuszban lévő újságíró volt az Új Embernél, ez ott kezdődött. És ez azért kezdődött ott, mert az Új Embernél Magyar Feri bácsinak az idejében, bárki bármit mond róla, Magyar Feri bácsi idejében sokkal többet meg lehetett írni, mint amit a világi sajtóban meg lehetett írni. Tehát így tudtunk foglalkozni az elcsatolt területek magyarságával, persze minden egyházi köntösbe bújtatva, de mégis felszínen tudtuk tartani az elcsatolt területeket, az elcsatolt területek magyarságát, az elcsatolt területek katolikus egyházának a helyzetét. Ez egy csodálatos időszak volt, és hát olyan jó mestereim voltak, mint Gici Gyuri, Kipke Tamás.
És utána hát egy kiadót alapítottál. Miket jelentetsz meg? Egy pár munkádat ismerem, tehát a Julianus kiadó gondozásába készül ez a Barátok konyhája is.
Igen, több kiadót alapítottam, volt, amelyik tönkrement, például a Szent László kiadó, amelyiknek az alapítását Temfli püspök úr szorgalmazta, és az ő tanácsai alapján dolgoztunk, viszont abban az időben elég nehéz volt, mert akkor a Horn kormány volt éppen hatalmon, de volt egy remek mentorunk, Hámori József professzor úr, akinek a tanácsa alapján elindult a Julianus útikönyv sorozat, amely azért indult el, hogy a legszegényebb települések is be tudjanak mutatkozni Európában, illetve Magyarországon is. Hertelendi Annának volt ferences diáknak köszönhetem, nővéremnek volt osztálytársa Szentendrén. Ő ismertette meg a Göttingeni Egyetemi Könyvtárral a Julianust, és a Göttingeni Egyetemi Könyvtárnak azóta is minden kiadványból küldünk. Ezek a kiadványok ISSN számmal ellátott kiadványok, tehát nem mindjárt eldobható turisztikai füzetkék, és ami az én írói pályámat illeti, 14 könyvem jelent meg eddig, ami főként egyházi kisebbségekkel foglalkozó könyvek és a napi politikával, miután belpolitikai újságíróként vagyok elkönyvelve, és 170-180 körüli a Julianus kiadványoknak, a sorozatnak a száma.
Hogyan választott ki a Julianus sorozatban a helységeket, amelyekről megszületik a brosúránál több, monográfiánál szerényebb, terjedelmű kiadvány?
Ez a kiválasztás, ez egy érdekes, mert én hiába választom ki, hogyha nincs támogatója önkormányzati szinten, vagy egyéb települési vállalkozói szinten, akkor én hiába válogatom, mert önerőből ezt nem lehet csinálni.
Vannak erdélyi kiadványait, mint amit már említettem, az erdélyi ferencesek nyomában. Hogyan kerültél és mikor az erdélyi ferencesekkel kapcsolatban?
Én 17 éves koromban voltam először Erdélyben. Egy baráti társaságot ismertem meg itt Budapesten, és ők hívtak meg. Én 17 éves koromban először elmentem Erdélybe, és beleszerettem Erdélybe. Ott akkor hát gyerekfejjel, gyakorlatilag 17 évesen az ottani barátaimnak a szüleivel ide-oda mentünk Erdélyben, és egyszer a ferencesekhez bementünk Csíksomjóba, és én csodálkoztam, hogy ott egy barátruhás szerzetes látok. Ő volt Márk József atya, aki a mai napig is hál' Istennek ott van, él és dolgozik. És vele beszélgettem, és ugyanazt a ferences szellemiséget tapasztaltam meg, mint amit Budán. És otthon éreztem magam. Ettől kezdve nekem az erdélyi ferencesek, a Szent István rendtartomány is ugyanazt jelenti, mint a Margit körúti kolostor és a gyerekkorom. Ez a könyv, amiről beszélünk, a Barátok konyhája, ez is József atyától indult el. Egy beszélgetéskor említette, hogy van ám egy szakácskönyv, amit 1693-ban írtak Csíksomjóban, de nincs a kolostor birtokában, mert az Eltének a könyvtára őrzi. Ez egy kézzel írott pici szakácskönyv. És eneden felbuzdulva megkerestem az Elte könyvtárában ezt a szakácskönyvet, főigazgatóasszonytól engedélyt kaptam a használatára, és még attól is eltekintett a főigazgatóasszony, hogy a megjelenésért fizessünk. Tehát nagyon-nagyon mellette volt az Elte is ennek a kiadványnak, és erre épült aztán ez az egész könyv, mert visszapörgettem az emlékeimet, és érdekes módon az évtizedek során azokkal a szerzetesekkel, akikkel találkoztam, tulajdonképpen mindenkivel ebédeltem egyet-egyet. Ugye minden kolostorban, Boldogasszonytól egészen Déváig, ahol voltam, emlékeztem, hogy ott mit tettem, és ezeknek a receptjeit írtam le. Ezeknek a receptjeit is írtam le ebbe a könyvbe.
És sok-sok kedves anekdotát, amit összeszedtél, vagy aminek saját magad is részese, tanúja voltál.
Én tulajdonképpen azokat írtam le, amiket rajtam kívül más nem fog elmondani, mert én éltem meg ezeket az anekdotának való történeteket, eseményeket, és ezért tartottam fontosnak leírni, hogy valahol azért megmaradjon. Az én generációm is már kifelé megy, még hogyha nem is látszik egyelőre, de kifelé megyünk, és ezeknek a történeteknek tanúsága van. És ezeknek a tanúságoknak most itt az ideje, mert egy olyan világban élünk, ami nem lehet úgy jellemezni, hogy az keresztényi beállítottságú, tele szeretettel, önzetlenséggel, ennek pont az ellenkezőjét éljük, és azt hiszem, hogy fontos azokat a megélt eseményeket továbbadni, amik például szolgálhatnak egy következő generációnak.
Ez a Barátok konyhája kötet nem csak testi táplálékról szól, hanem lelki táplálékról is.
Igen, tulajdonképpen úgy is terveztem, hogy a ferencességet is ismerjék, meg a szerzetesi életet is ismerje meg az olvasó, mert ez nagyon fontos, és ennek aktualitása az, hogy Ferenc pápánk idén a szerzetesek évét hirdette meg. De még egy dolgot el szeretnék mondani, ami étkezéssel, konyhával, önzetlenséggel kapcsolatos. Édesapám 1965-től egy elég súlyos betegséget kapott az akkori kornak a megpróbáltatásai miatt, és kórházba került. A Szent Ferenc kórházban volt.
Széher úton,
hónapokon keresztül, és édesanyám az 5 gyerekkel egyedül volt otthon. Akkor még csak 4 gyerekkel egyedül volt otthon. Ő háztartásbeli volt, tehát gyakorlatilag semmiféle anyagi, tehát jövedelme nem volt a családnak. És azt tettük, amit a ferencesek ettek, azt kaptuk a Jézuskától, amit a ferences atyák hoztak, de Amerikában volt egy kusztódia, és ők küldtek ide a barátoknak ajándékokat, gyerekeknek, ezt-azt-amazt, és hát ezek voltak akkor a mi élményeink a ferencesek által. Tehát az a családias hangulat, az a ferences családias hangulat, az például megmutatkozott akkor is, amikor Kapisztrán atya, szintén ma is van egy Kapisztrán atya, de ez Návai Kapisztrán volt, akinek a testvére ferenceseknél Szentendrén orosz tanított, Návai Rogér atya volt a testvére. Na ez a Kapisztrán atya akkor házfőnök volt. És egyszer megjelent nálunk a Lövőház utcában egy nagy szatyorral, és mondta édesanyámnak, hogy nem jövök be, de ezt a szatyrot itt hagyom, mert én kaptam a Délvidékről egy kis kóstolót, de az én otthoni családomnak kevés, maguknak meg elég lesz egy pár napra. Úgyhogy disznótoroshoz így jutottunk akkor, amikor édesapám beteg volt, és egy fillérünk nem volt annak idején.
További alkotó munkát kívánok Stoffán Györgynek, aki Besnyőn őrzi a plébániát, és sok szép értékes kiadvánnyal gazdagítja a zarándoklatra fogékony embertársainkat. Köszönöm a hallgatók figyelmét, Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.